Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a Budafoki Református templomban, és otthon, otthonainkban a számítógép, telefon, kivetítő képernyője előtt. Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, testvérek, Isten tiszteletünkön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük együtt a 25. Zsoltárunk első két versszakát. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és álljunk oda a mi Teremtő Istenünk színe elé, alázatos bűnvalló imádsággal. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, itt állunk előtted, ki saját házában, házi Isten tiszteletében, családjának tagjaival, vagy éppen egyedül, de egy közösségként, egy test tagjaiként állunk előtted, és eléd hozzuk elmúlt napjainkat, eléd hozzuk életünket, feltárjuk előtted a mi szívünket, és kérünk téged, hogy vizsgálj meg bennünket, attól, hogy a te igéd fényében lássuk, hogy mi volt jó, mi volt igaz, mi volt építő a mi elmúlt hetünkben, és mi volt romboló, pusztító, felesleges, elhagynivaló. Atyánk, te látod, hogy megváltozott a mi hétköznapjaink képe, hogy mennyi minden felfordult, felbojdult a mi életünkben. Egy dolog viszont megmaradt, mindannyian esendők, bűnösök, gyenge emberek maradtunk az elmúlt héten is. Olyan sokszor bántottuk meg éppen azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mondtunk bántó, romboló, gyilkos szavakat, mulasztottuk el az építő szavak lehetőségét, mulasztottuk el a segítségnyújtást, a bátorítást, a szívességek szeretettel teli alkalmait. Atyánk, kérünk téged, hogy mindezt bocsásd meg, mindezt töröld el, ezt az adósságot, amit veled szemben és embertársainkkal szemben összegyűjtöttünk Krisztus érdeméért, az ő áldozatáért. Töröld el, mondd ki kegyelmesen, hogy mindez semmis, ki van fizetve, és szabadon távozhatunk. Kérünk téged, hogy így tudjuk átélni a szív igazi krisztusi szabadságát a te kegyelmedből. Így kérünk téged, így könyörgünk hozzád együtt is a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, János apostol első leveléből hallgassátok a mi Urunk evangéliumát, azt a biztató szót, amely az igaz, őszinte bűnvallásra érkezik a mi Istenünktől. Ezt mondja az apostol, ezt írja a testvéreknek: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, miután megvallottuk bűneinket, hallottuk Isten felszabadító, feloldozó szavait, ezek után válaszoljunk énekszóval az ő szavára. Énekeljük 240. énekünk első 4 verszakait. Ami Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, itt és otthonainkban. Hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliumából, ahonnan olvasom a 13. fejezetből az első 9 verset. Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Azután ezt a példázatot mondta: egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Amen. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látsz és ismersz minket, tudod, hogy mi minden kavarog most a mi szívünkben, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amit nagyon nehezen tudunk értelmezni. Keressük az okokat, indokokat, talán felelősöket is, keressük a miértekre a választ, és gyakran nem találjuk. Köszönjük azt, hogy a te igédben mégis választ kínálsz. Lehet, hogy nem olyan választ, amit mi elsőként, első pillantásra hallani akarunk, vagy hallani kívánunk. Néha erősebb, néha élesebb, néha keményebbek a te szavaid, mint amit a mi puha, gyengéd szavakhoz szokott fülünk elviselni bírna. De mégis most arra kérünk ezen a mai napon, hogy a te lelkeddel legyél közöttünk. Add, hogy ezek az igék, ezek a szavak, Jézusnak ezek az erős mondatai utat találjanak a mi szívünkhöz, oda férkőzzenek a kérdésekhez, a félelmekhez, oldják fel azokat a dilemmákat, azokat a feszültségeket, amelyek most bennünk vannak, adjanak választ a miértekre, mozdítsanak, motiváljanak, buzdítsanak minket, hívjanak bennünket a megtérésre és a gyümölcstermésre, arra, hogy az életünk megváltozzon, hogy krisztusi életet éljünk. Így kérünk téged, hogy valóban Isten tisztelet lehessen ez a mai vasárnap, itt a templomban és otthonainkban, akárhol követjük az Isten tiszteletet, Isten tiszteletté, veled való találkozássá alakulhassanak ezek a percek, ez az óra. Így áldj meg mindannyiunkat a te jelenléteddel, és a te hozzánk címzett, hozzánk szóló szavaddal. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most pedig hallgassátok meg azt az igét, amely alapján az előbb felolvasott hosszabb ige szakasz kontextusában hirdetni kívánom közöttetek ezen a mai napon Isten üzenetét. Lukács evangélium a 13. fejezetéből, az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen verset szeretnék még egyszer felolvasni, azt a verset, amelyet Jézus meg is ismétel ebben a rövid történetben. Ezt mondja az 5. versben: azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a Budafoki Református Egyházközség tagjait innen a templomunkból, a istentiszteletünk alkalmából. Második alkalom ez, második istentiszteletünk ez már, amelyet így ilyen online módon közvetítve tudunk együtt közösen átélni. De én hiszem, hogy a közösségünket mindez nem gyengíti, hanem még talán erősíti is. Ezért bíztatok mindenkit arra, hogy Bibliáját kezébe véve együtt is most sok-sok budafoki házban, nappaliban a képernyőt nézve, de elsősorban szemünket az igére, szegezve, legyünk most együtt közösségben, találkozzunk a mi Úrunkkal, és figyeljünk az ő szavaira. Mert hát ezek a szavak bennünket szólítanak meg, ugye az elmúlt két héten két fontos kérdésre kerestük a választ. Először arról volt szó, hogy hogyan tudunk mégis szabadok maradni az egyre beszűkülő életlehetőségek közepette, és ugye most már egyelőre részleges kijárási tilalom az, amit kihirdettek. Nagyon komoly kérdés ez, hogy maradhat egy keresztény ember szívében szabad, miközben a körülményei korlátozzák és sarokba szorítják őt. Aztán múlt héten arra kerestük a választ, hogy hogyan maradhatunk nyugodtak, miközben minden körülöttünk arról szól és arról beszél, hogy a nyugtalanság igenis indokolt, a nyugtalanságnak igenis alapos oka van a szívünkben. És arra jutottunk legutóbb, itt maradtunk, ez lett a vége, az örömteli üzenete és biztatása az igének, hogy az életünk szólhat Krisztusról. Ahogy Pál apostol mondja, nekem az élet Krisztus, ez a lehetőség mindannyiunk számára adott, és így találhatunk Krisztusban nyugalmat és szabadságot mindannyian. De ezen a mai héten egy picit tovább megyünk. Ugye, az életünk Krisztus kezében van, akkor mégis mit tudunk kezdeni a saját halálunkkal? Mit tudunk kezdeni a sors csapásokkal, természeti katasztrófákkal? Mit tudunk kezdeni a vírus veszéllyel? Mit tudunk kezdeni a betegségekkel? Milyen választ tudunk adni mindenre mi keresztjének? Vajon az a válasz, hogy nem fognak mindezek elérni bennünket? Vajon az a válasz, hogy ha hiszünk, akkor minket a betegségek sosem fognak elérni, és sosem fognak ránk hatással lenni? Vannak, akik komolyan veszik azt, hogy a hitünk szó szerint megvéd, megment bennünket a betegségektől, akinek van hite, az meg fog gyógyulni. Egészen megrázó élményem volt néhány évvel ezelőtt, amikor egy hívő gyülekezeti tag ismerősöm került súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel kórházba, és ahelyett, hogy bátorították, buzdították volna a hívő testvérek, az utolsó napjaiban, heteiben is ezzel gyötörték, hogy bizonyára kicsiny hitű vagy, hogy megbetegedtél. Furcsa, eltorzult gondolat ez, amely látszólag az új szövetségből veszi az alapját, hiszen ott úgy tűnik, hogyha valakinek van hite, az meg fog gyógyulni, az megmenekül itt és most, ebben az életben, a sorscsapástól, a betegségtől, a nyomorék, nyomorult élethelyzetekből kiszabadul, és élhet szabadon és boldogan. Látszólag ilyen egyszerű a recept, látszólag ennyire egyértelmű, de a történet sosem ilyen egyszerű. Jézus ezekben a történetekben is kicsit másról beszél, kicsit tovább lép, talán nem olyan nyíltan és egyértelműen fogalmazza meg az üzenetét, mint a mai történetünkben, de mindig tovább lát. És hát az igazi kérdés az az, nem az, hogy most vajon egy bacillus vagy egy vírus okozza azt a betegséget, ami egyre közeledik hozzánk, és itt van közöttünk is már, hanem az igazi kérdés mindig az, amit a mai történetünkben is megfogalmaznak ezek az emberek, akik Jézushoz érkeznek, hogy miért én és miért nem ő? Miért ő és miért nem én? És kicsoda az, aki erre választ tud adni? Vajon van-e válasz, hogy miért történik mindez azokkal az emberekkel, ezekkel az emberekkel, vagy éppen velünk? Sokan keresik az okot, az értelmét annak, ami történik most is velünk, sokan keresnek felelősöket, és nekünk is válaszokat kell keresni ezekre a kérdésekre. És mai nap arra buzdítom magunkat, önmagamat is, hogy figyeljünk egy kicsit Jézus Krisztusra, arra, hogy ő milyen válaszokat ad erre a kérdésre. Két valós, konkrét történelmi esemény kapcsán mond ő néhány mondatot, majd pedig mindezt összefoglalja egy példázatban. Egy kicsit vizsgáljuk meg közelebbről ezt a történetet, ezeket a történeteket, amelyek meglátásom szerint szorosan összefüggnek egymással, és ugyanarra a kérdésre keresik a választ. Ugye először azt látjuk, hogy emberek viszik a hírt Jézushoz, és mondják el neki, hogy Pilátus, ez az egyébként sem annyira szimpatikus római helytartó, most tényleg elvetette a súlykot. Galileai hívő zsidók vérét az ő áldozati állataik vérével elegyítette. Elég kemény és brutális kép ez, de itt nem valami pogány kultuszról van szó, hanem azt akarták kifejezni ezek az emberek ezzel a híradással, hogy hogy Pilátus volt annyira elvetemült, hogy éppen az áldozati szertartásuk közben, akkor, amikor ők ott voltak a templomban és imádkoztak, áldozatot mutattak be, akkor gyilkoltatta le ezeket a galileaiakat, akikről egyébként többet nem tudunk, hogy éppen miért őket érte ez a csapás. Azt lehet róluk tudni, hogy rendszeresen lázongtak, és nem annyira szimpatizáltak a római hatalommal, megtörtént velük sokszor ilyen, de az, hogy valakit éppen a templomban, éppen Isten tisztelet közben öljenek meg, hát az valami elképesztő arcátlanság, elképesztő sértés volt. És valahol ott feszül a háttérben egy politikai jellegű dilemma is, amivel talán éppen Jézust is sarokba akarják szorítani. Nekik feszítik a kérdést, hogy mit mond ő? Ott vannak a lázadó, lázongó galileai hazafiak, vajon nekik ad igazat, és azt fogja mondani, hogy ez aztán mindennek a teteje, ilyen aljasságot nem lehet elkövetni, és felmenti ezeket a lázadó galileaiakat, vagy éppen azt mondja, hogy a rómaiaknak van igaza, akik őrzik a rendet és a békét, és hogy nincs értelme a lázadásnak és a politikai jellegű forradalomnak a hatalommal szemben. És vajon volt-e értelme az ő haláluknak? A válogatás nélküli gyilkosságban, a személyre szabott történeteknek és sorsoknak vajon van értelme, célja? Miért ők, és miért nem mások haltak meg? És ott bújik meg a kérdés mögött mindkétszer az az ókori zsidó felfogás, amely mindig azon gondolkodott, azon lamentált, hogy a szenvedés és a fájdalom kizárólag Isten büntetéseképpen érheti az embert. Mindig van valami konkrét emberi bűn, ami kihívja Istennek a büntetését. Ugye, Elifáz beszédére emlékezhetünk Jób könyvéből, ahol a csapások által sújtott férfi ott ül a szemétdombon, kapirgálja a cseréppel a bőrét, amely már betegségtől van felhólyagosodva, és odaül ez a barát, vagy hát mondhatjuk, hogy idézőjelesen barát, és próbálja vigasztalni a maga módján ezt a szerencsétlen sorsú embert, és ezt kérdezi tőle, emlékezz csak, elpusztult-e valaki ártatlanul? Írtottak-e ki valahol becsületes embert? Ott bújik meg a kérdés mögött az a mélységes meggyőződés, hogy a világ rendje azt mutatja, hogy ilyen nem lehetséges. Ártatlan embert Isten sosem pusztít el, sosem érhet csapás bűntelen embert. Tehát Jób bizonyára valami bűnt követett el, ezért kell szenvednie. Mindig mindenütt az okot keresik. Nem csak ebben a könyvben, hanem mi magunk is az okot keressük, miért kellett ennek történnie. És vajon ezek az emberek, akik ott Jeruzsálemben a templom kövén feküdve lehelték ki a lelküket, vajon ők, akik olyan válogatás nélkül látszólag véletlenszerűen haltak meg, megérdemelték, ami velük történt? Mit tettek azért, hogy ez történjen velük? Vagy csak szerintünk volt véletlenszerű, és Isten tudatosan személyre szabottan büntette őket? És Jézus szava erősen, határozottan hangzik. Azt mondja, nem voltak bűnösebbek, nem érdemelték meg jobban, mint bármelyikünk. De érdekes, hogy itt nem hagyja ő abba. Ezt talán bármelyik humanista, ember, szerető ember el tudná mondani. Ezzel szoktuk mi is vigasztalni barátainkat, szeretteinket, hogyha valami csapás ér minket, vagy éri őket, hogy nem érdemelted meg. Nem érdemelted meg ezt a sorscsapást. Csak az a nagy kérdés, hogy mindez bármit megmagyaráz-e. Tényleg könnyebb azáltal, hogyha csak ennyit mondunk ki, hogy nem érdemelted meg, hogy nincs oka. Könnyebb elviselni a gyászt, a betegséget, a sikertelenséget pusztán azért, mert azt gondoljuk, mert meggyőződünk róla, hogy nem érdemeltük meg. Mindennek tényleg nincsen semmi további üzenete, további mélyebb értelme és célja. Azonban Jézus nem hagyja abba itt, nem csupán annyit mond ki, hogy ezek az emberek nem voltak bűnösebbek, mint bármelyikünk, hanem folytatja és egy figyelmeztetést is hozzáfűz. Ha meg nem tértek, akkor mindnyájan hasonlóképpen el fogtok veszni. Azt mondja, hogy nem azért történt ez velük, mert bűnösebbek lennének, nem bűnösebbek, mint ti, mert mindnyájan ugyanannyira bűnösök vagytok. Egy nagyon finom és apró különbség van itt a két gondolkodásban, amit mi szoktunk folytatni, és ahogy mi szoktunk vigasztalni, és ahogy Jézus válaszol ezeknek az embereknek. Ugye nem azt mondja, hogy ők ugyanannyira ártatlanok, mint mindenki, és éppen ezért fel lehetünk háborodva az ő sorsukon, és őket nem lehet hibáztatni azért, ami velük történt, hanem azt mondja, hogy Nem utogassatok újjal rájuk, mert ti is mindannyian ugyanannyira bűnösök vagytok. Ti is mindannyian megérdemelnétek ugyanazt a borzalmas büntetést és sorsot. Nagyon kemény szavak, nagyon erős mondat ez. És hát nézzük a következőt, hogy ott hogy mi történik. A következő történet, amit maga Jézushoz elő, ez a bizonyos torony összeomlása, a siloámi torony összeomlása. Sokféle teória kering arról, hogy mi is történt ott valójában, milyen tornyot építettek. De látszólag sokkal egyszerűbb a történet, mert itt szinte egy természeti katasztrófáról van szó. Összeomlik egy építmény, maga alá temet embereket válogatás nélkül, és itt már tényleg szinte fel se vetődik az emberben az, hogy valamilyen módon össze lehetne ezt kapcsolni az egyéni bűnnel, az egyéni élettel, hogy miért történik. Persze, ha nagyon akarjuk, ha tényleg igazán akarjuk, akkor meg lehet tenni. De Jézus itt is kijelenti, hogy nem voltak bűnösebbek, mint mások. Nem érdemelték meg jobban, és ezzel azt mondja nekünk is, hogy te is lehettél volna az az ember, akire ott ráomlik az a torony. Téged is maga alá temethettek volna azok a kövek, te is meghalhattál volna, te is meghalhatnál bármelyik pillanatban. És nem lehetne egyetlen szavat sem ezzel szemben, egyetlen szót sem emelhetnénk, hogy de hát Uram, mivel érdemeltem ki ezt? Jézus azt mondja, mindannyian ezt érdemeljük. A válasz a kérdésre, ami bennünk feszül, hogy mégis miért van mindez, hogy mit kellene akkor tennünk, ezt mondja Jézus, ha meg nem tértek, mindannyian, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Semmi különbség nincsen köztünk és köztük. Köztünk, akik még élünk, és azok között, akik már elmentek, akármilyen rövid életük is lett, vagy volt, akármilyen fájdalmas úton és módon, tragikus hirtelenséggel haltak meg. Ha ők megérdemelték a halált, akkor mindannyian megérdemeljük ezt a halált. Sőt, azt mondja, hogy ez a sorsa minden embernek. Minden egyes embernek ez a sorsa, és ugye látszólag nem mond többet, mint hogy a halál egy megkerülhetetlen törvényszerűsége az emberi életnek, amit nem lehet kijátszani, amit nem lehet megkerülni. Egyikünk sem kerülheti ki a halált. És ha csak ennyit mondott volna, hogy ne okoskodjatok már, ne keressétek itt mindig az okokat és a válaszokat, ti is ugyanúgy el fogtok veszni, meg fogtok halni, nyugodjatok bele, törődjetek bele, fogadjátok már el végre, és menjetek haza békével, akkor nem is mondott volna nagyon hamisat. Nem is mondott volna nagyon hamisat, de nem is mondott volna nagyon sokat és igazán reménykeltőt. Az ókori, szkeptikus filozófusok is eljutottak idáig, mindannyian meg fogunk halni. Na és mi van akkor? Ezt mind tudjuk, ez a tapasztalat. Félünk is, rettegünk is a betegségtől, a szenvedéstől és a haláltól, pedig jól tudjuk, hogy egyszer el fog jönni. És ezek a hetek, ezek a hónapok, amelyekben most benne vagyunk, nem azért izgalmasak, mert többen otthon maradnak és felteszik a kérdést, hogy miről is szól az életük, ez mind nagyon fontos és nagyon lényeges, és biztatok is erre mindenkit, hanem azért, mert talán egy pillanatra közel jön hozzánk az a kérdés is, hogy mit tudunk kezdeni a saját halálunk biztos, ránk váró tudatával. Vajon mi vár ránk a halálunk után? Azért izgalmasak ezek a hetek és hónapok, mert az a helyzet, hogy számunkra, nyugati emberek számára idegen a halál közelsége. Lelkészként is érzem magamon, érzem a kollégákon, szolgatásokon, hogy kerüljük ezt a témát. Nem szívesen beszélünk róla, nem szeretjük, tudunk róla, de mindig valahogy próbáljuk eltávolítani magunktól. Most pedig egyszer az egész nyugati világ bele rendül abba, hogy dacára a világ legjobb egészségügyi rendszerének sokan betegszenek meg és halnak meg, immár nem tőlünk elzárt intézményekben, hanem szinte a modern technikának köszönhetően az orrunk előtt játszódik le mindez. De valójában, ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor tudjuk jól, hogy mindebben semmi új nincsen. Rengetegen halnak meg a világban idő előtt most is. De valljuk meg őszintén, hogy minket, nyugati embereket mindez eddig nem különösebben érdekelt. Nem különösebben foglalkoztatott, hogy Afrikában, Ázsiában mi történik, milyen betegségek vannak. Most lesz igazán érdekes és személyes ez a történet, amikor ránk kerül a sor, amikor arca van a történetnek, és már nem csak számokról van szó. Hiszen Jézus esetében is azok az emberek, akikről ő beszél, az a 18, aki ott meghalt a torony alatt, valószínűleg a hallgatóságból többen voltak, akik szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket gyászolták. És érezzük mi is, hogy ebben a helyzetben nem biztos, hogy az a célra vezető, hogyha felelősöket keresünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy valaki felelős azért, ami most történik velünk, pedig tudom jól, hogy sokan keresik most is a felelősöket. És azt sem lehet gondolni, hogy azok, akik megbetegszenek, jobban megérdemelték azt, ami velük most történik. Pedig még sajnos erre is hallottam. Hallottam embereket, akik ezt nyilatkozták, meg szokták kísérelni, hogy azokkal történik ez, akik jobban megérdemelték. A Szentírás azonban egyértelműen beszél arról, hogy a halál, bármilyen furcsa ezt kimondani, egy anomália, egy hiba a rendszerben, nem kellene benne lennie, nem kellene, hogy része legyen az ember életének. Valahogy így lehet megfogalmazni, a halál az Isten nélküliség opciója. De mi a Szentírás szerint nem erre lettünk teremtve. Arra lettünk teremtve, hogy Istennel éljünk örökké, és éppen ezért olyan megrázó minden egyes emberi lény, emberi teremtmény, örök létre teremtett ember halála. Mert érezzük, hogy nem így kellene lennie, érezzük, hogy nem erre van kitalálva az ember, nem erre lett megteremtve. És azt is érezzük, nem csak a halálunk pillanatában, hanem amikor ott vagyunk egy Isten nélkül élő ember, egy egyértelműen látható módon Isten nélkül élő ember mellett, akkor azt is érezzük, hogy nem kéne így lennie. Nem kéne ilyen szétcsúszott, szétesett emberi életeknek lennie, nem kellene Isten nélkül élnie és meghalnia az embernek. És azt állítja a Szentírás, hogy ez a kettő nagyon szorosan összefügg, összekapcsolódik. Így érthetjük meg a halál okát, és adhatunk választ a miértekre. Mert valahogy úgy fogalmazza meg a Biblia, hogy mindannyian elszakadtunk egy lelki köldökzsinórról. És ezért az életet, az Istentől jövő, tőle áradó életet, amiről azt mondtuk a múlt héten, ugye, hogy ez az élet Krisztusban kéne, hogy élve legyen, Krisztusról kéne, hogy szóljon, ezt elveszítjük, és ennek a következménye a halál az életünkben. És ilyen értelemben egyfajta törvényszerűség, hiszen mindannyian elszakadtunk erről a köldökzsinórról, hogy halálra vagyunk számva. Halálra vagyunk számva, és erről a Biblia már az első lapokban számot ad. Olyan megrázó olvasni Noé története elején, hogy Isten, aki olyan gyönyörűnek, jónak és tökéletesnek teremti ezt a világot, amiben elhelyezi az embert a szeretet nagyszerű lehetőségével és kockázatával. Nos, Isten megbánja azt, hogy embert teremtett. Ránéz a világra, ránéz arra a világra, amit mi emberek népesítünk be, és azt mondja, hogy megbántam ezt az egészet. Nem kellett volna, hogy így legyen, és ezért történik utána az özönvíz, és pusztul ki majdnem teljesen az emberiség. És igen, sokan beszélnek most is arról, hogy ez az egész az a nyugati ember kultúrájáról és civilizációjáról szól, arról, hogy ennek el kell pusztulnia, át kell adni a helyet valami jobbnak és igazabbnak, és többen furcsa, beteges módon azt mondják, hogy talán jobb is, hogyha vége lesz mindannak, ami itt körülöttünk folyik és zajlik, ami önpusztító, romboló, halálról szóló civilizációnknak el kéne pusztulnia. Furcsa módon egyesekben már a halálnak olyan mélyre hatolt a tudata, és a bűnös ember valósága felett olyan mélyen megrökönyödnek és megdöbbennek, hogy szinte azt mondják, hogy jó lenne ennek a világnak, ha minél kevesebb ember élne, ha fellélegezhetne ez a világ alattunk. És testvérek, Jézus mindezt szem előtt tartja, amikor ránéz, amikor szemben néz ezekkel a véres és brutális eseményekkel, az emberi gyűlölettel, amely a gyilkosságban tobzódik, és ránéz a hirtelen baleset áldozataira, és azt mondja, hogy ez a valóság, ezzel kell számolni. Az emberi élet a halál felé tart. Azonban van egy kis kapu. Van egy kis kapu, vagy inkább így mondanám, ez inkább a Szentírás műszava. Van egy szoros kapu, és van egy keskeny út, amin keresztül menekülhetünk. Ezt mondja, ha megtértek, akkor nem kell, hogy ez történjen veletek. Akkor nem kell az Isten nélküliséget megélnetek. Akkor ez a köldök zsinór újra összekapcsolhat benneteket a ti mennyei atyátokkal. Nem a fizikai haláltól, hanem a sokkal súlyosabb lelki haláltól menekülhettek meg. Azt mondja Jézus, és talán mondhatjuk így, hogy ez az ő vesző paripája, hogy az életünk és a halálunk legfontosabb Minket leginkább, legmélyebben érintő kérdéseire mindig és csak is az Istennel való kapcsolat helyreállítása adhatja meg a választ. Ezt mondja, térjetek meg, térjetek vissza Istenhez, forduljatok meg, változzon meg végre a ti életetek, a ti szívetek, és akkor megtaláljátok a megoldást. Bármilyen sötétnek tűnt eddig is ez a prédikáció, jól tudom, a halálról nehéz, örömteli prédikációt tartani, valójában, ha közel engedjük a szívünkhöz azt, amit itt Jézus mond, akkor ez egy nagyon is örömteli, nagyon is buzdító, nagyon is reménnyel teli mondat. Ugyanis azt mondja, hogy még akkor is, hogyha ez egy valóságos törvényszerűség a szemünk előtt, hogy mindannyiunkra a halál vár, ott van ez a lehetőség. Megtérhetünk, megfordulhatunk, és akkor az életünk megváltozhat. Ez a kis kapu, ez a szoros kapu nyitva van. Nyitva van még mindannyiunk számára. Ugyanis nem véletlen, hogy Jézus miután befejezi ezt a két kemény mondatát, ha nem tértek meg ti is, ugyanígy fogjátok végezni, akkor előáll és egy példázatot mond el ugyanazoknak a megrökönyödött embereknek, nekünk is ezt a példázatot mondja, akik talán egy pillanatra most összeszorult gyomorral ülünk otthon, az istentiszteleti kivetítés előtt, és elmondja ezt a nagyon érdekes kis történetet erről a terméketlen fügefáról, ami szintén úgy tűnik, hogy olyan kis gyomorszorító történet, hiszen mi van, hogyha én vagyok éppen egy terméketlen fügefa, mi van, hogyha az én életemre mondja azt Jézus, hogy hát ez nem hoz elég gyümölcsöt, és mi van, hogyha az én gyökereim, az én fügefám gyökere felett élesítik már a fejszét, hogy kivágják azt. Azonban mégis, ha egy pillanatra távolabb lépünk, akkor azt látjuk, hogy ez a történet a remény története. Ugyanis teljesen érthető az, hogy a gyümölcstelen életnek a vége, hiszen az teljesen logikus a gazda szempontjából, hogy a gyümölcstelen élet vége a halál és a kivágatás. Nem csak fizikai, biológiai értelemben, hanem valami egészen más értelemben is. Azt mondja, hogy a gyümölcstelen életnek a vége a pusztulás lesz. Nagyon megrázó ez, hogy tényleg vannak ilyen emberi életek, amelyek gyümölcstelenül, értelmetlenül telnek el. Kemény ezeket kimondani, de tényleg vannak olyan emberek, akik csak biológiailag élnek, mint ez a fügefa, de valójában az életük nem terem gyümölcsöt. A kapcsolataik, a szívük már régen meghalt, elmartak maguktól mindenkit, és teljesen egyedül vannak, terméketlen fügefaként élnek. Olyan megrázó egy ilyen embernek a temetésén ott lenni, akinek valójában senki sem jön el, senki sem gyászolja, senkinek sem volt fontos, mert az életében neki sem volt senki más fontos magán kívül. És valahol, hogyha a pokolra gondolunk, akkor az is egy olyan hely lehet, egy olyan állapot, ahol éppenséggel ilyen terméketlen, magányos emberekkel lesz tele, akik nem akarnak tudomást venni senkiről és semmiről, csak is saját magukról. És nekik, de nekünk mindannyiunknak is Jézus mondja, közel az ítélet. Ott a fejsze a fák gyökerein, ez volt keresztelő János prédikációjának is a magja, és felteszi azt a nagyon erős és kemény kérdést a számunkra, terem egy gyümölcsöt az életed? Tényleg Isten szerinti az életed, vagy sem? Értékes-e, hasznos-e, tudsz-e igazán, önfeledten, önmagadról megfeledkezve, a másikra koncentrálva, igazán tiszta szívből szeretni? Vagy a kapcsolatai csak rólad szólnak, csak magadhoz láncolsz embereket, hogy téged szolgáljanak, neked adjanak, nyújtsanak hasznot, vagy képes vagy-e saját magadat is feláldozni? Ezeket a kérdéseket feszíti nekünk Jézusnak ez a példázata, és talán azt érezhetjük, hogy milyen félelmetes ez, hogy ott a fejsze a fák gyökereim. Azonban Jézus valójában itt arról akar beszélni, hogy a kegyelmi idő még tart. Ott áll a gazda, és azt mondja, hogy ki kell vágni a terméketlen fügefát, de a vincellér, ugye a szőlők felügyelője, maga Jézus Krisztus azt mondja neki, közben jár értük, hogy de Uram, még ne vágd ki, adj még nekik egy kis időt, egy kis kegyelmi időt, hát ha segítünk nekik, ha megtrágyázzuk, ha ott vagyunk mellette, akkor jövőre termést fog hozni. Jézus arról beszél, hogy ez a kegyelmi idő még tart. Lehet, hogy itt most körülöttünk minden arról szól, hogy ott van a fejsze a fák gyökerein, hogy itt van körülöttünk a betegség, mindannyiunk előtt élesebben vetődik fel az élet és halál kérdése, de azt mondja Jézus, hogy van még időd. Te, aki most hallgatod ezt a prédikációt, aki hallgatod Jézusnak a szavait, fontold meg jól, hogy ő is ezt mondja neked, van még lehetőséged megtérni és az életedet megváltoztatni. Azt mondja, hogy a megtérésre amely a halál elkerülésének egyetlen kiskapuja és lehetősége, még van lehetőség. Ez a megtérés pedig két nagy dologból áll. Először is bánom az eddigi életemet, azt, aki lettem, azt, aki vagyok. Tudom jól, hogy Isten mire teremtett engem, és mégis ott vagyok, romokban heverő életemmel és kapcsolataimmal. Tudom, hogy nem azzá lettem, akivé válnom kellett volna, és bánkódok emiatt, gyümölcstelen életemre nézek, gyümölcstelen ágaira az én életem fájának, és bánkódok emiatt, és Istenhez viszem az én életemet. És másodszor pedig a megtérés szól az engedelmességről, hogy odafordulok Istenhez, és az ő hívására lépek, változtatok, megfordulok, és engedem, hogy az életemet ő járja át, hogy az életem tényleg Krisztusról szóljon, és úgy rendezem át az ő segítségével, hogy abban élet, szeretet és végre gyümölcs termés legyen. Kedves testvérek, érezzük ezt a kegyelmi időt. Tényleg tudunk úgy gondolni ezekre a hetekre és hónapokra, mint egy hatalmas felkiáltó jelre, amelyet Isten elénk ad, hogy térjünk meg. Lehet, hogy ezekben a hetekben jobban félünk életünk végétől, mint máskor. Felsejlik előttünk, hogy mi is lenne velünk, hogy holnap után vége lenne mindennek. De Jézus arra biztat minket, hogy a félelem, a görcsösség, a reménytelenség, a halál törvényének kikerülhetetlensége helyett ragadjuk meg a mát, ragadjuk meg azt az időt, ami még nekünk adatott. Lehet, hogy hetek, lehet, hogy hónapok, lehet, hogy évtizedek vannak még a számunkra, de azt mondja, hogy ragadjuk meg, térjünk meg, változtassuk meg az életünket, ne várjunk mindenféle jelekre és csodákra, ne várjunk arra, amíg valaki valami erős mozdulattal lök minket, hanem még ma térjünk meg, mert ma hallatszik ez a megtérésre hívó szó a mi számunkra. Térjetek meg, különben ti is ugyanúgy elvesztek. Forduljunk oda Istenhez, és adjuk oda magunkat egészen neki. És értsük meg, hogy mindez a kegyelemről szól. Ahogy Noé történetének esetében is Isten kegyelméről szól a történet, hogy Isten nem veti végét az emberiség történetének, hanem új kezdetet ad, ugyanúgy minden egyes nap, amit még élünk ebben az életben, arról szól, hogy Isten kegyelmének tart még az ideje. Azt szeretné, hogy változzunk, hogy formálódjunk. Ezért nincs még vége az életünknek, ezért nincs még vége az emberiség életének. Hiába teszünk mi emberek nagyon sokat azért, hogy vége legyen az emberiségnek. Isten még mindig megtart minket azért, hogy elgondolkozzunk, hogy változzon az életünk, hogy formálódjunk és megtérjünk végül. Kedves testvérek, mindez arról szól, hogy Isten milyen végtelen bizalommal és reménységgel van az emberiség iránt, és legfőképpen személyesen mi irántunk is. Irántad is, kedves testvérem, bízik és reménykedik abban, hogy meg fogsz térni, hogy meg fog változni az életed, hiszen ő szeretetre teremtett téged, és azt szeretné, hogy ezt a szeretetet elfogadd, hogy hozzá fordulj, visszatérj hozzá, és ebből a szeretetből, amit tőle kapsz, gyümölcsök, szeretetből fakadó és szeretetből táplálkozó gyümölcsök teremjenek a te életedben. Kedves testvérek, ezért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust. Ezért hallgatott rá, amikor könyörgött értünk és értett, hogy adjon még nekünk egy kis időt. Ezért van még nekünk is időnk, és nem csak arra, hogy felkészüljünk a vírussal szembeni küzdelemre, ami nagyon fontos, hanem arra is, hogy felkészüljünk a saját halálunkra. És akkor, hogyha erre tényleg sort kerítünk, ha a megtérést átéljük, akkor boldogan tudjuk kimondani a saját halálára készülő Pál apostollal együtt, aki a börtönből ezt írta az ő testvéreinek, hogy nekem az élet Krisztus, de úgy tekintett a halálára, hogy úgy folytatta ezt a mondatot, hogy nekem az élet Krisztus, és hogyha nekem az élet Krisztus, akkor a meghalás, a halál az nyereség, és többé nem pedig veszteség. Így bíztatlak téteket, testvéreim, hogy készüljünk együtt, szívben, lélekben megragadva a kegyelmi időt és Jézus figyelmeztetésére hallgatva a saját halálunkra, hogy valóban nyerességgé tudjon válni ez a halál, amikor találkozunk a mi feltámadt Urunkkal. Úgy legyen. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallottuk a mi Istenünk megszólító szavát, érkezett az ő részéről figyelmeztetés, bíztatás, reménnyel teli szavak. Mi pedig válaszoljunk most énekszóval, énekeljük a 462. dicséretünk első 3 versszakát. Thank you. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy te nem csomagolod sejen papírba a te üzenetedet, és nem próbálod felpuhítani, fellágyítani azokat a kemény figyelmeztetéseket, amelyeket nekünk szánsz az életünkkel kapcsolatban. Olyan megrendítő és tényleg gyomorszorító szembenézni a mi sorsunkkal. Köszönjük, hogy te őszintén és tisztán beszélsz erről, és hívsz bennünket a megtérésre. Attól, hogy most tényleg lássuk ezt a reményteli igazi üzenetet, hogy van kis kapu, van szoros kapu és keskeny út, amin keresztül életünk lehet. Életünk lehet, és a halott, élettelen fa gyümölcsöt teremhet már itt, ebben az életben. És nem kell félnünk és rettegnünk a saját halálunktól, mert nyereségként tekinthetünk rá, hiszen akinek élete van itt és most, annak élete lesz a halál után is. Akinek Krisztus az élete most, az Krisztussal fog találkozni, vele fog élni a halála után is. Így kérünk, Atyánk, hogy tudjunk ezekben a nehéz hetekben és hónapokban igazán hinni mindebben. Hogy az életünk alapjává tehessük, hogy ne keressünk hamis biztonságot nyújtó élményeket, gondolatokat, tapasztalatokat, híreket és állításokat, hanem tudjunk Jézus Krisztusba, az ő keresztjébe kapaszkodni, aki számunkra ezt a kiskaput az ő áldozatával megnyitotta. Urunk, add, hogy tényleg erre tudjunk építeni. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért, azokért, akik talán egyedül hallgatják most ezt az Isten tiszteletet. Kérünk téged, hogy hadd lehessen nekik élő és valóságos az egymással és a veled való közösség élménye. Könyörgünk azokért, akik magányosak, akik talán az elmúlt hetekben vesztették el az ő szeretteiket. Kérünk téged, hogy te vigasztald őket, és könyörgünk ennek a betegségnek az áldozataiért, azokért a betegekért, akik már itt vannak köztünk, a mi városunkban, kerületünkben, ismeretségi köreinkből kerülnek ki. Különösen könyörgünk azért az édesapáért, akit a napokban vittek be a kórházba, tüdőgyulladással és tüdőembóliával. Könyörgünk az ő gyermekeiért, feleségéért, és azért, hogy ő maga is gyógyuljon meg, és legfőképpen azért, hogy benned találjanak reménységet, bizonyságot az ő családtagjai és ő maga is. Így kérünk téged, hogy tartsd meg, őrizd meg a te nyájadat. Könyörgünk a mi egyházunkért, egyházunk vezetőiért, azért, hogy tudjanak utat mutatni előttünk, hogy merre kell ezekben a hetekben menni. Könyörgünk a mi népünk és városunk vezetőiért, és egész nemzetünkért, hogy hadd tudjunk ezekben a hetekben az összetartás, az egymásra figyelés, az egymás iránti felelősségről bizonyságot tenni, és ne a széthúzás, ne az egymásra mutogatás lelke legyen a szívünkben, hanem valahogy tudjunk felülemelkedni saját magunkon. Így kérünk téged, vezess minket, fogd a mi kezünket a megtérés és a Krisztus követés nehéz útján, add, hogy megmaradjunk ezen a keskeny úton. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt is imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez közeledve hallgassuk meg most a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Először is még egyszer nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki online követi a mi Isten tiszteletünket. Arra buzdítom a testvéreket, hogy ezeket az Isten tiszteleteket a valós vasárnapi templomi Isten tisztelethez illő komolysággal vegyük, és tényleg komolyan Bibliánkat kézbe véve, követve az igét, együtt imádkozva és énekelve legyünk lélekben egy közösség. Hiszen ez számít igazán, hogy lélekben vagyunk-e közösség, mert teljesen mindegy, hogy egymás mellett ülünk-e a padban, hogyha nincs meg ez a lelki közösség, és hisszük és valljuk, hogy ezekben a hetekben is, amikor csak ilyen módon tudunk egymással találkozni, a közösség, a kapcsolat közöttünk nem kell, szükségszerűen, hogy gyengüljön, talán még erősödhet is, hiszen ugyanannak az Úrnak vagyunk a követői, és ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei. Ezért szeretném hirdetni, hogy ahogyan azt múlt héten is hirdettük, hogy a személyes kapcsolatot feltételező alkalmaink ezen a héten is online módon fognak megtörténni. A kis csoportokat különböző online eszközökön keresztül fogjuk megtartani az alkalmaikat, és buzdítok azokat is, buzdítom, akik eddig talán nem voltak tagjai ezeknek a csoportoknak, hogy jelentkezzenek a lelkészeinknél, lehet bátran csatlakozni. Keddeste, szerda este is vannak bibliaóráink, amelyekhez várjuk a csatlakozókat, illetve az ifjúsági alkalmakat és a konfirmációs előkészítőket is online tartjuk meg. Sajnos úgy tűnik, hogy a konfirmációs istentiszteletünket előreláthatólag pünkösd hétfőig biztosan el kell halasztani, sajnos elképzelhető, hogy tovább is. Ezzel kapcsolatosan majd hirdetni fogjuk a fejleményeket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten vettünk végső búcsút Békés Lajostól, aki 65 éves korában hunyt el. Búcsúztatásán az igét, a vigasztaló igét Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 13. részből hallhattuk, ahol így szól Isten igéje: a szeretet soha el nem múlik. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Isten vigasztalását kérjük a családnak, a gyászoló feleségnek, gyermekeknek, unokáknak. Kívánjuk, hogy Isten adjon nekik békességet. Kedves testvérek, egyúttal pedig közös imádságra buzdítunk minden kedves testvért. Ez egy olyan szolgálati lehetőség, amit nem vehetnek és nem is vettek még ki eddig a kezünkből. Azért buzdítunk mindenkit arra, hogy imádkozzunk ezen a héten is a vírus által érintett családokért, betegekért, a védekezésben szolgálókért és küzdőkért, ápolókért, orvosokért, és különösen is az iskolánkhoz, gyülekezetünkhöz kötődő, az imádságban is már említett családért, édesapáért imádkozzunk, könyörögjünk értük, hogy Isten adjon gyógyulást és vigasztalást és bátorítást nekik. Átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a napsütéses napon, és ne hagyjuk magunkat a depresszió árkába esni. Különösen is köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk, ha csak virtuálisan is, és reméljük, hogy előbb-utóbb majd személyesen is megjelennek. Kérem a testvéreket, hogy figyeljék a feltámadás.hu honlapot, ahol a legfrissebb híreket is feltüntetjük. Itt érhetők el a közvetítések, és az archívumban a korábbi igehirdetések, alkalmak is. Az irodai személyes ügyintézés a szünetel, és a telefonszámunk is megváltozott. Kérjük, hogy hétköznap 9 és 14 óra között a plusz 3630 106 96 33-as mobiltelefonszámon keressenek minket. Kérjük, hogy miután közeledik a március 31-i határidő, feltétlenül adják le az óvodába a jelentkezéseket. Van egy olyan jó hírem, hogy ugyan tavaly csak egy csoportot tudtunk indítani, de idén két csoportot tudunk, mert újra visszaállunk a 10 csoportos üzemmódra. Az óvoda a krízis helyzet miatt ügyeleti üzemmódban működik, úgyhogy kérjük, hogy csak azokat hozzák, akik sehogyan máshogy nem tudják megoldani az elhelyezésüket. Erről részletes leírást találhatnak az óvoda honlapján. Az iskola és a gimnáziumi felvételi eredményeket az intézmények honlapján nyilvánosra hoztuk, és a felvételivel kapcsolatos fellebbezéseket is hamarosan elbíráljuk. A gyülekezeti táborunk jó reménység szerint augusztus 20-a és 26-a között Balatonszárszán meg lesz. Jelentkezni már lehet a honlapon, nagyon részletes specifikáció áll rendelkezésre a költségekre is. Igyekszünk a kisjövedelmű és a nagycsaládos testvérek részvételét támogatni, erre gyűjtést indítunk. Kérjük azokat, akiknek az anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszik, azok adjanak támogatást a átutalással a gyülekezeti számlaszámra, és a megjegyzésre írják le, hogy a gyülekezeti tábor támogatása. Fejezzük ki ezzel is a közösségünk egységét. Zajlik most az adóbevallási szezon is. Kérjük a testvéreket, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, illetve a Magyarországi Református Egyháznak utaljanak 1-1%-ot, és erre buzdítsák azokat is, akit ismernek, mert általában az adófizetők körülbelül fele nem utal senkinek sem. Fontos, hogy a nyugdíjasok is, vagy a diákok is rendelkezzenek egyházunk javára, mert a pénzek elosztásánál ez is figyelembevételre kerül. A gyülekezetünknek a kiadása is növekednek az intenzívebb online jelenlét miatt, és hát egyéb ügyek miatt is. Ezért kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint így az online istentisztelet után online persejpénzt is utaljanak a számunkra. Hirdetjük továbbá, hogy Paniti testvérünknek a 22 éves fiát nagy feszültségi áramütés érte, ugye mindkét lábát amputálni kellett, az ő támogatását is gyűjtjük, és gyűjtjük az információt is róla, és mikor lesz több hírünk, akkor ezt eljuttatjuk a testvéreknek. Mindenkinek áldott napokat, vasárnapot, ünnepet, családi együttlétet kívánok.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztük. Énekeljük előbb záró énekünket, a 345. énekünk első 4 versszakát, majd pedig fogadjuk Isten áldását. Fogadjátok végezetül az Úr áldását, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen. Dicső!